Kriptoverzum. Eligazítjuk a befektetések új hullámában. Minden, amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiáról tudni érdemes. Terítéken az új eszközök, új technológiák és új üzleti alkalmazások. Szakmai együttműködő partnerünk a D-Labs.
Üdvözlünk ma is mindenkit, a mikrofonnál Andor Tóth Anna, és itt ő velem szemben Vidákovics Attila, a D-Labs alapítója. Szia Attila!
Szia Anna, üdvözlöm a hallgatókat!
Ethereum kihívókról beszélgetünk ma, mert hogy egyre többen vannak, ugye?
Egyre többen vannak.
Ethereum, mint a piaci kapitalizációja alapján a második legnagyobb kriptodevizával rendelkező hálózat, csak kijöttem jól a mondatból, aminek nem sokára jön a Ethereum 2.0 változata.
Reméljük, hogy nem sokára.
Már egy ideje azt mondjuk, hogy nem sokára. Ami nagyon sok mindent kiküszöböl. Na akkor kérdezem én, hogy miért vannak akkor kihívók, hogyha az Ethereum is ekkora fejlődés előtt áll, és megold egy csomó olyan problémát, ami most még probléma.
Azért, mert most kell olyan megoldás, amit lehet használni olcsón és gyorsan, amire most nem képes feltétlenül az Ethereum hálózat, úgyhogy sorba jelennek meg azok a piaci szereplők, akik megpróbálnak valami olyan innovációt tálalni a piac elé, amitől a piac elhiszi, hogy akár még az Ethereum 2.0 megjelenése után is egy nagyon erős és nagyon jó hálózat lehet.
Azt nagyon sokszor elmondjuk az Ethereum hálózatról, hogy egyre drágább, ami nyilván egy nagyon negatív tulajdonsága. Ezt is gondolom próbálják kiküszöbölni a kihívók?
Természetesen, tehát attól, hogy egy új konszenzus van beépítve egy hálózatba, attól gyorsabbá tud válni, zöldebbé tud válni, amit már említettünk, hogy egy nagyon fontos kérdés, és attól, hogy gyors, attól sokkal több műveletet tud lebonyolítani. Ha sokkal több műveletet tud lebonyolítani, akkor nem állnak sorba a tranzakciók, és nincs szükség arra, hogy egymásra licitáljunk. Ezt úgy kell elképzelni, mintha a Vidámparkba sorba állunk a körhintánál, és azt engedik be először, vagy következőnek, aki legtöbbet fizet.
Hiába később érkezett.
Teljesen mindegy, hogy mikor álltunk be. Hát biztos, hogy lenne mondjuk egy 3 kilométeres sorba egy néhány olyan ember, aki akár hajlandó 50 ezer forintot is fizetni. Őket beengedik, de ha nekem meg üvölt a gyerek, hogy ő azonnal sorra akar kerülni, akkor lehet, hogy idő után én is kifizetek, akkor már 52 ezer forint. Na hát így egymásra licitálunk, és ebből adódóan verjük fel az árát annak, hogy jóvá legyenek hagyva a műveleteink.
És ez meg fog maradni az Ethereumnál, tehát ez nem kiküszöbölhető?
Hát azzal lehet kiküszöbölni, hogy mondjuk nem 27 tranzakciót lehet egy másodperc alatt lekezelni, hanem 10 000-et, vagy még többet, akkor nem lesz sorban állás.
És ez mi múlik? Ki múlik?
Ez a technológián múlik, elsősorban a konszenzuson múlik, és hát ugye a proof of work konszenzusnál, amit az Ethereum használ, már sokkal modernebb megoldások vannak. Ezt számtalan másik láncnál már alkalmazzák, és hol jól, hol kevésbé jól, de működik. Tehát azért nagy stabil kihívóknál általában ez jól működik, úgyhogy kész van a technológia arra, hogy egy nagy ugrás előtt álljon.
Szóval nagy stabil kihívók, lehet sorrendet tenni köztük? Mi az első?
Hát lehet sorrendet tenni abba a tekintetben, hogy hányan használják, vagy bizonyos területeken hányan használják. Lehet a piaci kapitalizáció alapján sorrendet tenni, hogy a saját kriptodevizája az mekkora értéket képvisel, lehet sorrendet tenni időrendiségbe, de hát most talán a következő az Ethereum után a Binance Smart Chain, amiről érdemes beszélni, és azért is jó felhozni, mert maga a Binance Smart Chain egy centralizált blokklánc. Persze ezzel is lehet vitatkozni, de a Binance Smart Chain-t a Binance vállalat hozta létre, ugye a validátorok többsége az ő kezében van, nyilván ki van adva, tehát nem csak ő validál, valamilyen feltételek mellett be lehetett jutni validátornak, de semmiképpen sem lehet ráfogni, és nem is mondják azt, hogy ez egy decentralizált blokklánc.
Tehát mégiscsak azt mondhatjuk, hogy a decentralizált világban egy centralizált hálózat.
Így van.
Nem úgy, mint az Ethereum, ahol minden decentralizált.
Ott minden decentralizált, mármint a hálózat decentralizált, de hogyha mondjuk egy nagy vállalat létrehoz egy alkalmazást a decentralizált Ethereum blokkláncon, akkor ő azt tudja működtetni centralizált szolgáltatóként, és ez fordítva is igaz, hogy a centralizált Binance Smart Chain-en működhet egy decentralizált applikáció, ahol maga az a szabály, szabályrendszer az decentralizáltan működik.
Azt értem, hogy működhet rajta decentralizált, de alapvetően arról is sokszor beszéltünk, hogy a decentralizált világot pont a centralizált hívta életre, de a decentralizált világba azok idézőjelben menekülnek, akik a centralizáltságban csalódtak, vagy a centralizáltságot nem pártolják, vagy nem is tudom, hogy fogalmazzak. Hogy lehet az akkor, hogy az Ethereum legnagyobb kihívója mégiscsak centralizált?
Ezt úgy tudták elérni, hogy egy nagyon nagy szereplőről van szó, és egy borzasztóan nagy problémát oldott meg, hiszen sokkal, de sokkal olcsóbban, akár század, vagy néha ezred áron lehet működtetni, sokkal gyorsabban, ugyanazokat az alkalmazásokat, tehát a Binance Smart Chain alatt ugyanúgy Ethereum Virtual Machine van, tehát ugyanaz a motor működteti, teljesen függetlenül attól, tehát le van másolva Ctrl-C, Ctrl-V-vel. Ezáltal nagyon egyszerű volt oda fejleszteni, pontosabban nem kellett semmit fejleszteni, mert amit elindítottam az Ethereumon, és ma már nem tudom gazdaságosan működtetni, pontosan ugyanazt a kódsort én feltöltöm a Binance Smart Chain-re, és működik. És ez a centralizált blokklánc, ez decentralizált jellegűen működik, viszont egy fontos kérdés van itt, hogy elhiszi a piac, hogy nem fog belenyúlni a vállalat. Egyetlen egy logika van abban, hogy higgyünk a Binance vállalatnak, hogy nem fog belenyúlni, és nem fog módosítgatni semmit rajta, mert így megteheti, hiszen centralizált. Hogyha ezt megteszi, akkor az ki fog derülni, és hogyha kiderül, akkor elértékteleníti a hálózatát. Tehát nagyon logikus, hogy ez soha ne lépje meg, de meg tudja tenni, és ezzel együtt kell tudni élni, hogyha használni akarjuk.
Van saját kriptója, tehát a Binance Coin a saját kriptója?
Igen.
Ebben a környezetben, ahol ennyi sok érv van, tehát akkor a Binance Smart Chain mellett, hogy tud életben maradni mégis az Ethereum?
Az decentralizált. Tehát,
na, ugye, de borzasztó drága.
Borzasztó drága. Azért az Ethereumot életben tartja az a hit, hogy nem sokára jön az Ethereum 2.0.
Majd egyszer olcsóbb lesz.
A vad kriptoanarchisták nem fogják használni a Binance Smart Chain-t, hiszen az egy centralizált megoldás, úgyhogy inkább fizetik a magas költségeket. Nagyon sok felhasználó még ragaszkodik az Ethereumhoz. Ha nagyon sok felhasználó ott van, akkor vannak olyan rendszerek és szolgáltatók, akik ki akarják szolgálni, mert még így is nyereséges, akkor igaziból megéri ezt működtetni, és ez visszafele is igaz, hogy van nagyon sok szolgáltatás, amit még mindig csak ott lehet elérni, úgyhogy én, mint felhasználó, ott maradok, kifizetem a magasabb költségeket, mert nekem szükségem van arra a szolgáltatásra.
Viszont gondolom, hogy van azért a kihívók között még decentralizált.
Ez egy nagyon jó kérdés. Azt lehet mondani, a kihívók többsége úgy van technológiailag megoldva és lefejlesztve, hogy képes decentralizálódni. Viszont nagyon-nagyon-nagyon komoly kihívás egy új projektet elindítani decentralizáltan, mert kicsiként kiadni a lehetőségét annak, hogy ők validálják a blokkokat, tehát ők hitelesítsék az adatokat, az nagyon nagy kockázatot jelent, mert túl nagy esély van arra, hogy egy rossz indulatú entitás az többséget szerez egy ilyen hálózatba, és tönkre teheti az egészet. Úgyhogy nagyon óvatosan kell ezzel bánni, ezzel óvatosan is bánnak, tehát azért első a biztonság, és talán második a decentralizáció útjára lépés. Úgyhogy úgy szoktak elindulni ezek a projektek, hogy a többség az alkotó kezében van, viszont folyamatosan lépésről lépésre haladnak abba az irányba, hogy teljesen decentralizálódjanak. Nagyon kevés olyan kihívó működik ma, ahol már egészen közel lenne a projekt ahhoz, hogy decentralizált legyen. Persze mindenki ezt hirdeti, azért azt tudni kell, hogy rádióba illik ilyet mondani, szerintem illik, hogy a blokklánc projektek azok messze felülmúlják a politikusokat nagyot mondásban, úgyhogy amikor azt hirdeti egy projekt magáról, hogy ő decentralizált, azt nem kell elhinni.
El kell osztani még
azt el kell osztani, nem 5-tel, 500-zal vagy 1000-rel. Tehát azért láttunk már olyat, hogy egy blokklánc projekt nagyon komoly projekt, nagyon sok pénzből épült, nagyon jó szakember áll az élén, és 1 milliószorosat túlzott valamelyik paraméterében a blokkláncnak. Ilyen van, tehát a blokklánc projektek nagyot mondók.
Milyen kihívók említésre méltók még?
A nagyok közül lehet mondani a Solanát, a Polkadotot, a Cardanót, Avalanche, Polygon, és egyébként hosszan lehetne sorolni. Most majdnem az egyik kedvencemet kihagytam, a Tron, egyébként ezek közül a legrégebbi projekt. Mindegyiknél megjelenik valamilyen innováció, amire lehet építeni egy kommunikációt, mert hiszen itt a marketingről is sok szól, hogy higgy el a piac, hogy ez nagyon különleges, de hát azért ezek közül vannak olyan projektek, amikben valóban megjelennek különlegességek, amit majd a jövő fog eldönteni, hogy ez mennyi értéket képvisel a világ vagy a piac számára, de benne van az a logika, amitől tényleg meg lehet különböztetni egyiket a másiktól.
És ők nyíltan törekednek arra, hogy egy-egy Ethereum problémát megoldjanak, és így hívták életre magukat?
Így van, és azért itt nagyon sok kérdés van, mert nagyon nagy kérdés, hogy a különböző blokkláncok közötti átjárás hogy van megoldva, hogy milyen programnyelven lehet fejleszteni egy-egy blokkláncra, hogy melyik hogyan képes futtatni a másik blokkláncra íródott kódokat. Tehát itt nagyon sok kérdés van, és hogy hosszú távon hogy lesz fenntartható, mert jó, most azt mondjuk, hogy a 10 vagy 20 ezres tranzakciós sebesség, tehát a másodpercenként mennyit tud lekezelni, az ma mondjuk elég, gondoljuk mi, de hogy
de
az mennyi,
mennyi ideig
lesz elég, mert amikor már 3 milliárd ember használ valamilyen Ethereumhoz hasonló rendszert, akkor már az sem lesz elég, hogy hogyan tud ez fejlődni, hogyan lehet megoldani, erre is látunk számtalan megoldást, de hogy azok jó megoldások-e, azt majd a jövő eldönti.
Ki lesz a nyertes?
De ilyen kedves kérdés. Ethereum 2.0 lesz a nyertes, és akkor ez az, amiből a legnagyobb vitát lehetne indítani szakmai körökben is, mert hogyha itt csak a hazai krémje lenne a blokklánc társadalomnak, akkor az első, aki felszólalna, a nevét nem akarom mondani, az mondaná, hogy a Polkadot lesz a nyertes, és hogy mekkora ökörséget mondtam most az Ethereum 2.0-val, és biztos vagyok benne, hogy a Cardano-nak is lennének hívői, és akkor így tovább mindegyiknek.
Tehát
nem
akkor,
tudjuk, hát
akkor
ez egyértelmű
tudjuk,
lenne, akkor már megnyerte volna.
Persze, nyilván ezért kérdeztem, de már ennyi fért bele. Köszönöm szépen, Attila, hogy itt voltál. Ma is Vidákovics Attilával, a D-Labs alapítójával beszélgettem.
Köszönöm szépen, sziasztok!
Köszönjük a figyelmet, Andor Tóth Annát hallották.
Kriptoverzum. Minden kedden és csütörtökön a reggeli monitorban. Amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiáról tudni érdemes. Tartson velünk legközelebb is!